Kedves testvérek, ezen a héten folytatódik Montinak a első Tesszalonikai levéről folytatott igeszolgálat sorozata. Ezen a héten az 1 Tesszalonika 2 első 12 versét fogjuk meghallgatni, aki teheti, kérem, hogy állva hallgassa az igét. Hiszen magatok tudjátok, testvéreim, hogy nem hiába jártunk nálatok. Sőt, amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben, ami Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek az Isten evangéliumát sok tusakodás közben. Mert a mi ige hirdetésünk nem tévelygésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem is álnokságból, hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Hiszen, mint tudjátok, soha nem léptünk fel hizelgő beszéddel, sem leplezett kapzsisággal Isten a tanunk, nem is vártunk emberektől dicsőséget sem tőletek, sem másoktól. Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis oly szeliden léptünk fel közöttetek, ahogyan az anyja dajkálja a gyermekeit. Mivel így vonzottunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket. Hiszen emlékeztek, testvéreink, a mi fáradozásunkra és veszőtségünkre. Éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk nálatok, és úgy hirdettük nektek az Isten evangéliumát. Ti vagytok tanúim és az Isten, milyen szentek, igazak és fedhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek. Amint hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy miután a Te fiad elvégezte a maga nagy művét, ami megváltásunkra, Te az apostoloktól kezdve adtál olyan szolgálókat, akik ezt az üzenetet ránk hagyományozzák, akik valóban fáradhatatlanul munkálkodnak azért, hogy a Te üzeneted mindenkihez eljusson, aki csak befogadhatja. Uram, kérlek most ő értük, Te áld meg az életüket gazdagon, Te add a szót a szájukba, hogy ne emberi beszéd legyen, hanem a Te beszédet, hogy azzal szembesülhessünk és választathassunk rá. Kérünk, Urunk, a mai ige hirdetésért is. Kérünk a gyerek és sebzsülő csoportokért. Kérünk mindazokért, akik a világon hirdetik és hallgatják a Te igédet. Uram, teted meg azt a csodát, hogy megváltozzon a mi szívünk, hogyha hallgatunk Téged. Amen.
Amikor olvastam ezt a következő ige szakaszt az első Tesszalonikában, észrevettem, hogy volt egy szó, ami újból és újból felmerült a szövegben. És az a szó az evangélium. Azt látjuk a második versben, a negyedik versben, a nyolcadik versben, a kilencedik versben, hogy szerepel ez a szó evangélium. És azt is rájöttem, hogy az evangélium szó az átlag ember nem találkozik ezzel a szóval a hétköznapokban. Mi az egyházban használjuk ezt a szót, de az egyházon kívül azt a szó evangélium az ember nem használ. A köztudatban ez nem egy szó, amit az ember használ. De az az érdekes, hogy 2000 évvel ezelőtt, amikor Paul írta ezt a levelet, az evangélium szó az volt egy szó, amit mindenki használt majdnem minden nap. Mert a jelentése örömhír. És beszélgettek az emberek akkor, hogy van bármilyen örömhír. Mi az örömhír? Én, ha azt gondolkozni a mi életünkről, a hétköznapokban, mi volt az örömhír az utolsó héten? A vízilabda csapat elért egy aranyérmet. A lányok egy bronzérmet elértek. Ez az örömhír. Azt mondta, hogy tegnap, amikor a csapat hazajött, olyan tömeg volt a repülőtéren, hogy az emberek nem tudtak közlekedni. Az öröm hír. A csapatuk győzött. Vagy tegnap volt egy esküvő itt, volt egy esküvő egy gyülekezeti tagnak vidéken. Öröm hír. Milyen jó egy esküvő. Vagy az ember hónapon keresztül keres munkát, és végre kapjunk a hírt, hogy talált munkát. Akkor az az öröm hír, az az evangélium, az nagyszerű. A tanárok legalább remélkednek abban, hogy lesz öröm hír szeptemberben. Nem tudom, mióta ígérnek, hogy fognak kapni fizetést, emelést. Majd kiderül, hogy ez valóban történik, vagy nem. De ha történik, az öröm hír. Milyen nagyszerű. Kapunk azt, amit vártunk. De ezek az öröm hírek, amit most felsoroltam, mindegyik mulandó. Mindegyik egy időre tart, de utána valami ok miatt az nem olyan nagy hír. De amikor Paul itt ír nekünk, ő beszél egy olyan evangéliumról, egy olyan örömhírról, ami nem múlik el. Az örömhír az evangélium. Az nem változik. A csendes héten az egyik nap, amikor Marko tartott az előadást, ő beszélt az evangéliumról, és ő azt mondta, hogy amikor ő tanít, ő ad egy feladatot a hallgatóknak, hogy kell írni egy dolgozatot arról, hogy mi az örömhír. És kíváncsi lenném, ha csinálném most, hogy mindenki kap 10 percet. Írjatok le az evangéliumot. Írjatok le az örömhírt. Tudnatok csinálni azt? Vagy esetleg a nagyobb kérdés, hogy miután mindenki csinálna azt, és utána sorban az emberek följönnek ide, és felolvasnak azt, egyforma lenne? Én azt mondom, hogy nem hiszem, hogy szó szerint egyforma lenne. De én azt mondom, hogy én remélem, hogy a tartalma lényegében egyforma lenne. Mert azt kell megértenünk, hogy az evangélium tartalma, a keresztény evangélium tartalma, az soha sem változik. Ami öröm hír volt az első században, az apostolok cselekedetben, amikor a tanítványok hirdették az evangéliumot, az a mi feladatunk, hogy ugyanazt az evangéliumot mi hirdessük ma. Az öröm hír, akkor öröm hír, ha az embernek szükség van valamire. És az, hogy mi tudunk igazán megérteni az evangélium öröm híre, meg kell érteni azt, hogy az ember milyen állapotban van. A Róma levélben, az első 3 fejezetben, Paul beszél arról, hogy milyen állapotban van az ember. És ő azt mondja, hogy minden ember bűnös. Akkor megint jön egy olyan keresztény kifejezés, amit esetleg nem teljesen világos. Mit jelent, hogy valaki bűnös? A bűnös nem egyrangú a bűnözővel. A bűnöző bűnös. De én azt mondom, nem csak a bűnöző bűnös, hanem a Róma 3-ban mi azt olvasunk, hogy minden ember, aki él ma a Földön, kivétel nélkül bűnös ember. És ha tovább menjünk a Róma levélben, a 6. részben, a 23. versben, mi azt látjuk, hogy az a bűn elválaszt minket Istentől. Mi el vagyunk választva Istentől, minden ember kivétel nélkül. És azt kell látnunk, hogy mi, mint emberek, semmit nem tehetünk, hogy oldjunk meg ezt a problémát. Mi nem vagyunk olyan pozícióban, mi nem rendelkezünk olyan eszközökkel, hogy mi tudunk rendezni a problémát. Az, hogy mi el vagyunk szakadva Istentől, azt kell mondani, hogy képtelenség lenne nekünk megoldani azt. A héten volt egy úszó verseny, és ha jól látom, hogy itt van a három ember, az Attila, a Dávid, és az Eszter, aki az első három helyzetben végeztek az úszó versenyen. Jól tudom azt. De tegyünk fel, hogy mi adjunk nekik egy kicsit nehezebb feladat. Mi oda menjünk a francia tengerpartra, az nagyon jó lenne, különösen ilyen meleg időben, de a következő a feladat. Úszni kell az Egyesült Államokba. Lehetséges, hogy ők voltak a legjobb három köztünk. Lehetséges, hogy ők hárman jobban úsznak, mint mi. De szeretnék mondani nektek valamit. Az egyik se tudna úszni végig az Egyesült Államok íg Franciától. Emberi erővel az lehetetlen. Nem lehet az. Én azt mondom, hogy a helyzet, amiben mi vagyunk, az hasonló ehhez. Kell jutni Francia ország tengerpartról az Egyesült Államokig. Emberi erővel csak úszással lehetetlen. De ha van valami külső segítség, akkor lehetséges. Ott abban a helyzetben a külső segítség lenne az, hogy nem próbáljunk úszni, hanem felszálljunk egy hajóba. És azt a hajó tudna átvinni minket. Itt, amikor beszéljünk az evangéliumról, szinte az a helyzet, hogy emberi erővel nem lehet, kell valami külső segítség. Vannak olyan emberek, akik azt mondnak, hogy ezt és az az a külső segítség, de a Biblia azt mondja, hogy csak egy segítség van. Az egyetlen segítség Jézus Krisztus. Az egyetlen segítség az, hogy Jézus Krisztus meghalt helyetted és helyettem a keresztben. És ő azzal, ő, mondhatjuk, ő épített egy hajót. És nekünk most már az egyetlen feladatunk az, hogy mi hitáltal felszálljunk arra a hajóra, amit Jézus készített az ő halálával és az ő feltámadásával. Ez az evangélium, ami Paul hirdetett 2000 évvel ezelőtt. És a 2000 év alatt én azt mondom, hogy semmi nem változott abban. Ahogyan akkor a megoldás minden embernek Jézus Krisztus volt, ma a megoldás minden embernek Jézus Krisztus. Isten ajándékként adja ezt. Ez az evangélium. Ez az öröm hír. Az öröm hír az, hogy Isten megbocsát. Az, hogy Isten ad egy új életet itt a Földön. A Bibliában beszél arról, hogy ez egy bőséges élet, ez egy jó élet. És folytatja azt, hogy nem csak egy teljes életet ad itt a Földön, hanem benne van az is, hogy ő ad örök életet nekünk. Az evangélium nem egy mulandó dolog, hanem egy örökké való dolog. Azt kell látni, hogy nincs fontosabb dolog a világban. Nincs fontosabb, mint a jó hír. És Paul megértette ezt, hogy valóban ez a legfontosabb. És azért itt ebben a részben látunk, hogy milyen szívügy volt az ő életében az evangélium továbbadása. Az első versben ő azt mondja, hogy amikor mi ott voltunk nálatok, nem volt hiába való az. Miért nem volt hiába való a Paul szolgálat? Azért nem volt hiába való, mert emberek megtértek. Emberek fordultak Istenhez. Nem látunk azt, hogy feltétlenül az egész város pozitívan nyilatkozott, amikor Paul ott volt. Ráadásul Filippiben, ahol volt, mielőtt érkezett Tesszalonikába, látja, hogy nagyon nagy volt az ellenállás. És Paul erről mesél a második versben, hogy ők sokat szenvedtek. Olvasunk, hogy Filippiben, az apostolok cselekedete 16. részben, hogy botokkal megverték, börtönbe dobtak őket, ott rátettek a bilincséket a börtönben. Utána látjunk, hogy Isten küldte a szabadítást. Kiszabította őket a börtönből, de mégis látjunk azt, hogy kellett menekülni Filippiból. És Paul mit csinál? Ő azt mondja, hogy jó, én már eleget szenvedtem, nagyon nehéz volt Filippiben, most már itt az idő, hogy én megyek a francia tengerpartra egy kicsit nyaralni. Nem. A Paul nem csinálta ezt, ő fogta maga, ő Tesszalonikába ment, és látjuk, hogy már ott az első vasárnapon ő bement a zsinagógába hirdetni az evangéliumot. Miért csinálta ezt? A szenvedés után, miután megverte, miután börtönbe került, én úgy érzem, hogy nagyon könnyű lett volna ezek után. Könnyű lett volna azt mondani, én csináltam az én részemet. Isten, én már nagyon sokat csináltam. Most már itt az ideje, hogy én befejezem ezt a munkát. Most már szeretnék valami irodai munkát keresni, ami egy kicsit könnyebb. Nem olyan veszélyes. Nem olyan fárasztó. de nem csinálta azt. Mert ő látta, hogy van egy kiváltság, egy lehetőség, egy nagyszerű lehetőség, hogy ő tud tovább hirdetni az evangéliumot embereknek. Szeretnék tovább adni valami jó hírt neked. Ez volt, ami benne volt Pálban. Látjuk azt, hogy nem volt hiába való az evangélium hirdetése Pál életében. Látjuk, hogy kellett szenvedni amiatt. Látjuk ebben az igé szakaszban, hogy mi volt a motiváció Pálnak. És azt látjuk, hogy az ő motiváció nem volt az, hogy az emberek mit gondolnak, hanem a motiváció az ő életében az, hogy ez, ami tetszik Istennek. És ahogyan olvasunk itt, kiderül, hogy voltak emberek, akik félreértették ezt. Voltak emberek, akik azt mondták, hogy a Pál csinál, amit csinál, mert fontos neki a hírneve. Mert fontos neki, hogy ő egy olyan pozícióban lesz, hogy mindenki fölnéz rá. Pál ezek a versekben azt mondja, hogy ez milyen messze az igazságtól. Egy mások percre nem azért hirdettem ezt az evangéliumot nektek, mert ezt jelentett volna, hogy én jobban járok valami értelemben. Paul azt mondja, hogy én ezt csinálom, mert én akarok megfelelni Istennek. Nem azért akart megfelelni Istennek, mert úgy érezte, hogy ezt kötelező csinálni, hanem azért akart megfelelni Istennek, mert ő olyan sokat kapott Istentől. Paul nem próbált plusz pontokat szerezni Istennél. Mert Pál tudta, hogy ő nem tud pontokat szerezni Istennél. Mert ő megértette, ő tapasztalta azt az ő életében, hogy Isten szerette őt. Isten kereste őt, amikor ő még bűnös volt. Ha Isten így szerette őt, amikor bűnös volt, akkor most, hogy az édesapja mennyire inkább szereti őt. És Pál azért csinálta, amit csinálta, mert ő tele volt haladása. És olyan jó volt, ami történt vele, ő nem tudta csendben maradni. Ha a Prokai Viki itt lenne ma délelőtt, a tegnapi esküvője után, én miért nem mondani azt, hogy a Viki örömmel mondaná, hogy itt van a férjem. Miért csinálna azt? Mert kötelező? Nem. Mert ő büszke azon. Ő örül annak. Pál örült annak, hogy ő az Isten szolgálja. És ő azért örömmel végezte a szolgálat. Nem volt semmi, ahogyan mondja, itt kapcsiság benne. Ráadásul azt mondja, hogy én úgy csináltam azt, hogy én nem akartam tehér lenni senkinek, aki itt van. Pál félre volt értve. Volt olyan emberek, én azt mondom, hogy lényegében bárhol, ahova Pál ment, akik fulaltak, és kezdtek mondani rosszat róla. Kezdtek mondani fél igazságokat róla. Kezdtek mondani hazugságokat róla. És én azt mondom, hogy amikor ez történt, nagyon könnyű lett volna Pálnak elkeseredni. Nagyon könnyű lett volna olyan lenni, mint az Élés proféta, amikor azt mondja, hogy Isten, én egyedül maradtam. nincs senki, aki együtt van vele. És akkor Isten kellett mutatni Élésnek, hogy de Élés, itt van még 7000 ember, akik nem borultak le a hamis Istennek előtt. Nem vagy egyedül. Nem kell elcsődni. Paul azért nem csögerett el, mert olyan volt az ő kapcsolata Istennel. És ő azt látta, és ő azt látta, hogy amit én teszem, az megfelel Istennek. És ha megfelel Istennek, akkor mindegy, hogy az emberek mit gondolnak. Természetesen én azt mondom, hogyha valamit, amit csináljunk Istennek, az jó, az fog tetszeni bizonyos embereknek. Olyan emberek, akik hasonló hozzá. De mindig lesznek olyan, aki nem hasonló hozzá. És lesz irigység, lesz félelem, lesz harag, és fognak támadni. Ha híver ember vagy, és ha szolgálsz az Úrnak, én tudok garantálni, hogy lesznek emberek, akik fognak támadni téged. Ha az a legnagyobb kívánságod, hogy ne legyen támadás ellened, csak maradj egy csendben. Ne csináljad semmit, amikor valaki mond valami, ami esetleg lehetne vele, maradjad csendben. Amikor van egy szolgálati lehetőség, ne vállaljad, mert akkor senki nem tud mondani azt, hogy rosszul csináltad azt. Aki szolgál, hibázni fog. Nem azért, mert akar hibázni, de hibázni fog. Az jár vele. Megint kell egy sportpéldát használnom, sajnálom, és ráadásul egy baseballpéldát fogok használni, ami a legtöbb ember nem is érti ezt a sportot. De annyit kell tudni a baseballban, hogy van az az ember, aki dobja, és van az az ember, aki üti. És azok az emberek, akik ütnek, tartnak egy statisztikát róluk, hogy milyen gyakran sikeresen ütnak a labdát. És tudjatok, hogy mi a siker a baseballban? Ha valakinek, aki üti a labdát, ha 30% sikerül neki, ő a legjobbak között van. A 30% a legjobb között. De azt jelenti, hogy az ő próbái között a 70% nem sikerül. Milyen elkeserítő az, amikor próbálkozom valamivel, a 70% nem sikerül. De ha körülnéz a baseballban, azt kell látni, hogy a többieknek a 70% se sikerül. Hogy nem szabad várni azt, hogy mi tökéletesek vagyunk. Nincs tökéletes ember köztünk. Mindenki fog hibázni. De én azt mondom, hogy ha soha sem próbáljunk, soha sem fogok ütni a labdát. Szükség van arra, hogy mi kilépünk, és mi próbáljunk. És Paul az ő szolgálatában csinálta ezt. És én miért nem mondani azt, hogy ha csináltak volna egy felmérést, a Paul szolgálatában a siker eredmény valószínűleg 30% alatt volt. Ha 100 ember hallotta az evangéliumot Pauló, én nem hiszem, hogy mindegyik esetben legalább 30-an megtértek. Nem kell elkeseredni abban, ha mi hirdetjünk az evangéliumot, és mindenki nem reagál. Mert mi azt olvasunk, hogy a mindben az angyalok szerveznek egy nagy rendezvény, egy ünnepség, amikor egy ember megtér. Nem szabad nekünk elfelejteni, hogy milyen fontos egy ember. És igenis érdemes befekteni az energia, az időt, a hírnevünk, mindent azon, hogy az egy ember megtérjen. Nem hiába való a munka, amikor mi végezünk azt a munkát Istennek. Még két példát szeretnék kiemelni ebből az ige szakaszból. Először beszéltem az evangéliumról, és a Paul lelkesedés abban, hogy ő hirdette az evangéliumot. De látjuk, hogy van egy folytatás a Paul életében, hogy nem csak az evangélium hirdetést, hanem az, hogy miután valaki elfogadta Jézus Krisztus, mint személyes megváltót, látjuk, hogy a Paul szerepe maradt az ő életében. És itt, ebben az ige szakaszban, Paul összehasonlít maga, először a 7. versben egy édesanyjához. És ő azt mondja, hogy ő olyan, mint egy édesanyja, aki foglalkozik az ő kisbábával. Akik ott voltunk most a csendes héten, volt lehetőségünk látni ezt, mert volt 3 kisgyerek ott. És mi láttunk ezen a héten, ahogyan az édesanyjak foglalkoztak ezek a gyerekekkel. Láttunk azt, hogy ők adtak neki minden, ami kellett. Láttunk azt, hogy az ő feladata volt védeni a gyerek veszélytől. Az ő feladata volt adni neki a megfelelő étel. És amit én láttam, én azt láttam, hogy mind a 3 édesanyja nagyon jó munkát végezte ezen a héten. De láttunk a héten, ahogyan ők szereti azt a gyereket. Ahogyan minden, amit tesznek, lényegében a gyerek javára. Az a céljuk, hogy az a gyerek egészséges módon félne. És az édesanyja szerete egy gyerekeknek, az egy különleges dolog. Mindnyájunk láttunk és tapasztaltunk ezt a mi életünkben. És Paul azt mondja, hogy az új hívő életében ő olyan, mint az az édesanyja. Az az édesanyja akar védeni a gyereke veszélytől. És ő mindig tesz, hogy az a veszély nem érinti a gyereket. Az az édesanyja gondoskodik arról, hogy a gyerek kap a megfelelő táplálékot. Hogy a gyerek félne. Paul próbál gondoskodni arról, hogy ezek az új hívők kapnak lelki táplálékot. Hogy tudnak félni. A következő versben Paul folytatja, és azt mondja, hogy mi nem csak az evangéliumot adtunk nekünk, hanem átadtunk az életünket. Mert olyan fontosak voltatok nekünk. Látjunk azt gyakran, ahogyan az édesanyja odaadja az ő élete a gyerekért. Mindent hallottuk megtenni a gyerekért. Paul azt mondja, hogy ez volt az ő hozzáállás azok az új hívőkkel, hogy nem volt olyan áldozat, ami túl nagy volt. Paul veszélybe tette az ő életét, hogy ő tudta segíteni ezek a fiatal új hívőket. Menjünk tovább egy pár verset, és a 12. versben, vagy a 11. versben látjunk azt, hogy ő nem csak egy édesanyja volt ezek a új hívőknek, hanem ő egy édesapja volt. Ő egy édesapja volt abban, hogy ő kész volt inteni és buzdítani őket. Az édesapja a legjobbat akar az ő gyerekeinek. Ő mindent megtesz, hogy legyen az a lehetőség neki. Már emlékeztem máskor egy felvételt, amit láttam, megint ügyetlen voltam, és nem volt lehetőségem idehozni azt, hogy ti tudtok megnézni, de 92-ben Barcelonában, amikor ott az olimpiában Derek Redmond futott a 400 méterben. Ő egy angol futó volt, esélyes volt az aranyérmet megnyerni abban az évben. És az egyik elődöntőben, amikor ő versenyzett, kb. 150 méter után ő húzott az egyik izomot a lábában, és ott a felvételen lehet látni, ahogyan ő a vezető között volt a futomban, húzza az izomot, és összeesik a futópályára. És látjunk a csönd, amikor az emberek látnak azt, hogy ő összeesik. És utána látjunk, hogy egy idő után ő fuláll, és próbál egy lábon tovább menni a cél felé. És akkor egy férfi odafut hozzá. És látszik, hogy kezdenek beszélni egymással. Lehet látni a könnyök a futó szemében, amikor oda teszi az ő kezé a másik ember, és akkor együtt tovább mennek a szél fel. Kiderül a végén, hogy az az ember, aki odafutott, a Derek Redmond édesapja volt. És az édesapja tudta, hogy milyen fontos az ő fiának, hogy ő befejezi ezt a versenyt. És azért az édesapja, én azt mondom, hogy egy nagyon veszélyes dolgot vállalt, mert 92-ben az olimpiában valaki a nézőtől kijönni a pályára, és odafutni valaki, tudni a biztonsági emberek mit csinálnak. Ez nem zavarta az édesapja, mert ő látta, hogy az ő fia bajban volt. És ő oda ment, és ő segített. Ő adta azt a bátorítást, amit kellett adni neki abban a helyzetben. És együtt mentek a szél vonalig, és átmentek a szél. Nagyobb tapsot kapott, mint aki győzött a futamban. Egy édesapja szerette. Paul azt látta, hogy az ő szolgálatában ő olyan, mint egy édesanyja, és ő olyan, mint egy édesapja. Körül kell néznünk. Hol vannak azok a fiatal hívők, akinek szükség van egy ilyenfajta édesanyjának, vagy egy ilyenfajta édesapja. És akkor lehet fölteni a kérdés, hogy esetleg nem tudnám én lenni azt az ember az öregetetben. Paul hirdette az evangéliumot. Nem volt hiába az ő munkája, mert voltak emberek, akik az ő munkája miatt elfogadtak Jézus Krisztus, mint személyes megváltót. És utána Paul folytatta a munkát az ő életében, ő szerette őket, és ő bátorította őket. Remélem, hogy mi tudunk követni az ő példáját. Imádkozunk. Édes Atyánk, kérjünk, hogy segíts minket átgondolni, hogy pontosan mi az evangélium. Segíts minket, hogy tudunk átgondolni, esetleg leírni ezeket a gondolatokat, hogy mi a jó hír. És kérjünk, hogy add nekünk lehetőséget következő napokban, következő hetekben. Add nekünk azt a lehetőséget, hogy mi tudunk elmondani valaki másnak az örömhírt. Az az örömhír, ami nem múlandó, de örökké való. Segíts minket, hogy mi tudunk vállalni azt a veszélyt, hogy lesz ellenállás, amikor követjünk téged. De segíts minket látni, ahogyan Paul látta, hogy érdemes mindent feláldozni érted. Segíts minket, akik már idősebb vagyunk a hitben, hogy mi tudunk édesapák és édesanyák lenni azoknak, akik fiatalabb a hitükben. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.